Prédikáció 2012. március 11.
Fennállva hallgassuk meg azokat az igéket, amelyek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával szeretném a köztetek az ő üzenetét hirdetni. Írva található János evangéliumában a második fejezetben a 13-tól 22-ig terjedő versekben. Közel volt a zsidók húsvétja, Jézus is felment Jeruzsálembe. A templomban találta az ökrök, juhok és galambok árusait, és az ott ülő pénzváltókat. Ekkor kötélből korbácsot csinált, és kiűzte őket, valamint az ökröket és a juhokat is a templomból. A pénzváltók pénzét pedig kiszorta, az asztalokat felborította, és a galambárusoknak ezt mondta, vigyétek ezeket innen, ne tegyétek az én atyám házát kalmárkodás házává. Ekkor tanítványainak eszébe jutott, hogy megvan írva, a te házad iránt érzett féltő szeretetem észt engem. A zsidók pedig megszólaltak és megkérdezték tőle. Milyen jelt mutatsz nekünk, amelynek alapján ezeket teszed? Jézus így felelt nekik. Romboljátok le ezt a templomot, és 3 nap alatt felépítem. Ezt mondták rá a zsidók. 46 esztendőig épült ez a templom, és te 3 nap alatt felépíted. Ő azonban testének templomáról beszélt. Amikor ezután feltámadt a halálból, visszaemlékeztek tanítványai arra, hogy ezt mondta, és hittek az írásnak és a beszédnek, amelyet Jézus mondott. Amikor Jeruzsálemben volt húsvét ünnepén, sokan hittek az ő nevében, mert látták a jeleket, amelyeket tett. Jézus azonban nem bízta rájuk magát, mert ismerte mindnyájukat, és nem volt szüksége arra, hogy bárki tanúskodjék az emberről, mert ő maga is tudta, hogy mi lakik az emberben. Idáig Isten igéje. Erőteljes képekkel kezdődik ez a szentírási rész. Mind a 4 evangélium megírja, hogy Jézus mit tett. És azt gondolom, hogy nehéz beleilleszteni ezt a jézusi alakot a Jézusról alkotott képünkbe. Nagyon erőteljes, határozott, mondhatni agresszív Jézus áll itt előttünk. Nem is áll, hanem beviharzik a templomba, és úgy tűnik, hogy nagy rendetlenséget csinál ott, ahol eddig rend volt. Sok-sok évtizeden keresztül kialakult rendet borít fel Jézus, nagyon határozottan és nagyon erőszakosan. És ott kell, hogy legyen bennünk a kérdés, hogy de hát miért? Miért? Hiszen úgy tűnik, hogy azok az emberek ott a templomba csak tették a dolgukat. Működött az a ritus, amit megszoktak. Mint ahogy mi is a legjobb tudásunk, hitünk szerint éljük az életünket, és éljük a keresztény életünket, a templomi életünket. És nyilvánvalóan meg vagyunk győződve róla, hogy ez ilyen, ez így van, ez így jó, így van minden jól. Nagyon csodálkozva néznénk arra, aki de most berontana, és azt mondaná, hogy ez így nem jó, és valami óriási rendetlenséget csinálna itt a templomunkban. Nagyon felháborító és érthetetlen lehetett, amit Jézus tett. De azt gondolom, hogy talán meg tudjuk érteni, ha egy picit a kortörténetből merítünk, és megértjük, hogy mi is zajlik itt, mi történik itt. A jeruzsálemi templom több részből állt, és ahol ez a jelenet lejátszódik, az nem más, mint a pogányoknak az udvara. Tehát a templomnak egy külső része, ahol azt látjuk, hogy pénzt váltanak, és azt látjuk, hogy áldozati állatokat árulnak emberek. És mindennek megvolt a maga világos, kialakult, logikus rendje. Hiszen a templomi ritushoz, az Isten tisztelethez hozzátartozott az áldozat, és az is hozzátartozott, hogy meg kellett fizetni a templomadót. az is egyértelmű, hogy az áldozati állatnak jó minőségűnek kellett lennie, hogy az áldozat méltó és tiszta legyen, és az is világos, hogy egy zarándoknak nem lehetett volna egyszerű, hosszú úton keresztül magával hozni ezeket az áldozati állatokat. Tehát ez a praktikus és ez a jó, hogy itt vannak ezek a kereskedők, akiknél meg lehet venni ezeket az állatokat. És az is világos, hogy a templomi adót nem lehet megfizetni a császár pénzével, hiszen azon rajta van a császárnak a képe, és ez a zsidók számára maga az Isten gyalázat, hiszen a császárt istenként kellene tisztelni. Ez nem fér bele az ő hitükbe, ezt a pénzt át kell váltani olyan pénzre, ami nem hordozza magán ezeket a jegyeket. Tehát erre is szükség van. És ha már erre mind szükség van, akkor az is világos, hogy ehhez némi üzlet is társult, hogy az áldozati állatokat azért drágábban lehetett eladni, mint hogyha valaki otthonról hozta volna. És ahogy ma is, úgy akkor is, a pénzváltáson azok, akik ezt tették, nyertek, mégpedig nem is keveset. És az is világos, hogy egy ilyen üzletet azért nem bíznak magánvállalkozókra, hanem igazából ez a templomi kasztnak, a papoknak a kezében volt, a papi családok javait szolgálta mindez. Szóval úgy tűnik, hogy minden jól működik, és mindenki elfogadja ezt a rendszert, amikor Jézus bejön és mindent felborít. Miért teszi ezt? Most hát talán kezdjük megérteni. Mert hát miért is van a templom? A templom azért van, hogy Istennel és egymással találkozzunk. A találkozás színterének kell lennie. És olyannak kell lenni a templomnak, ami ezt szolgálja. Olyannak kell lenni az Isten tiszteletnek, ami ezt szolgálja. És akkor a kérdés akkor is, most is az, hogy ilyen-e. És hogyha van egy megszokott rendje azon, vajon nem lehet-e változtatni, ha úgy érezzük, hogy ez gépies, megszokott lett, vagy akár még visszaélésre is okot ad. Nyilván úgy gondolták akkor is azok, akik a pozícióban voltak, és nyilván most is, hogy nem lehet ezen változtatni. Ezt jól megszoktuk, ez így van rendjén. De Jézus nem így gondolta, mert több baja is van ezzel az egésszel. Egyrészt zavarja őt, hogy visszaélnek a szegény emberek szegénységével, hiszékenységével. Másrészt az is zavarja őt, hogy mindezek a pogányok udvarán történik. Vagyis azon a helyen, ameddig a pogányok jöhettek és mehettek be az Isten tisztelni. Éppen ott van ez a zsibvásár. Jézus szeretné helyreállítani a közösséget önmagával, és szeretné, hogyha az a templomi közösség, akkor jelen van, az igazán az lenne. Megteszi hát ezeket a jeleket. Kiűzi az árusokat, erőszakhoz nyúl, rendkívül határozott és erőteljes. Azt gondolom, hogy vannak az életben olyan pillanatok, amikor a másik, egy közösség, egy csoport ebből ért. Nem lehet halkan elmondani, hogy ez így nem jó. Lehet, hogy van olyan helyzet, amikor kiáltani kell, amikor kiabálni kell, és lehet, hogy tettek is kellenek hozzá. És természetes, hogy akik az érdekükbe sértve érzik magukat, számon kérnek. Számon kérik, hogy miért tette ezt. És Jézus arról kezd el nekik beszélni, hogy ezt a templomot ő 3 nap alatt újraépíti. Romboljátok le ezt a templomot, és 3 nap alatt felépítem. És nem értik. Nyilvánvaló, hogy érthetetlenek ezek a szavak, hiszen 46 évig épült ez a templom, hogy lehetne 3 nap alatt újjáépíteni. És éppen ezt a templomot amit oly hosszú éveken keresztül építettek, amit annyiszor leromboltak, és annyiszor fölépítettek újból, éppen ezt támadja meg Jézus. Azt a templomot, amiből nekik csak egy van. És akkor ez a Jézus nemhogy fölforgatja a templomunkat, hanem azt is mondja, hogy romboljátok le. Még tovább megy. Ez a szó nagyon nagyot csattant. El is hangzik Jézus perében. Ezt nem felejtették el neki. Mint ha azt mondaná nekik, hogy szaggassátok szét ezt a mitoszt, ne törődjetek Dávid és Salamon álmával. Ne törődjetek a templommal, ami olyan fontos volt az őseiteknek, a királyoknak. Ne törődjetek az egyházatoknak a hagyományával, rendjével. Ez egy első hallásra botrányos támadás a templom ellen. Azonban Jézus nem templomokat akar döntögetni, hanem önmagáról beszél. Saját haláláról és feltámadásáról. A saját testéről beszél. Az ő testét fogják lerombolni, és ő a testében fog feltámadni. Ő az új templom. Ő az Istennel való találkozás lehetősége. Rajta keresztül lehet. Ő az élethez vezető út. Nem sokkal később itt az evangéliumban beszélget egy asszonnyal, aki samáriai. És aztán előjön egy régi vita, hogy hol kell az Istent tisztelni, hol érhető el. És akkor Jézus azt mondja, hogy sem itt, sem ott, hanem az igazi imádói lélekben és igazságban imádják őt. Szeretnénk eljutni az Istenhez. Építjük a templomokat, építjük a ritusokat, és próbálunk fölmászni hozzá. Eszünkbe juthat a Bábel története is, ahol magas tornyot akartak építeni, hogy az égig érjen az Istené. Vagy eszünkbe juthat a mitológiai Ikarosz alakja, aki egyre magasabbra és magasabbra akart jutni, aztán megolvadt a viasz, ami összetartotta a szárnyakat. Ez a templomi ritus arról is szól, hogy hogyan emelkedjünk föl a saját erőnkből az Istenhez. De Jézus azt mondja, hogy ez csak ő általa lehetséges. Az ő halálán és feltámadásán keresztül. Az ő testén keresztül. Az ő testét rombolják le, és ő a testében támad föl. Úgy gondolom, hogy ez olyan szimbólum és olyan jelkép, ami fontosabb a rombolásnak és az erőszaknak a képénél. Mert innentől kezdve már a mi testünkről is szó van. A személyes életünkről, annak a csalódásairól, annak a széteséséről és újraépüléséről, és természetesen szó van a Krisztus testéről is, az egyházról, amelyik igazából akkor él és akkor működik, ha ő hozzá tartozik. Minden templomunk és minden Isten tiszteletünknek tulajdonképpen ezt a közösséget kell, hogy kifejezze. És nem arról szól a dolog, hogy mi bezárhatjuk a ritusunkba Krisztust, vagy bezárhatjuk a templomunkba Krisztust. Hanem azt kell kérdeznünk, hogy a vele való személyes kapcsolatunk, vagy ne tovább mondjam, élő kapcsolatunk, milyen közösséget kíván meg ma tőlünk itt 2012-ben, milyen életet kíván meg tőlünk itt 2012-ben, és vajon mi az, amire Jézus azt mondja, hogy na ezt pucoljuk ki, erre már nincs szükség, ez nem hogy építene, nem hogy összekötne, hanem igazából elválaszt. Mi az, amire ráépült az érdek? Mi az, amire ráépült az üzletnek a szelleme? Mi az, amiből biznisz lett az egyházak világában? Hogy is fogjuk föl magunkat? Milyen is az Isten tiszteletünk és az életünk? Hogyan is bánunk ezzel a testtel, a saját testünkkel, a Krisztus testével? Igazából Ez a nagy kérdés. És ma is, most is Jézus azt mondja nekünk, romboljátok le ezt a templomot, és én 3 nap múlva újra építem. Ez a Krisztus ma is itt van, él köztünk, és megkívánja tőlünk a feltámadást, az új életet, az új formákat, hogy a templom az templom legyen, egy olyan hely, ahol egymással és ővele találkozhatunk, és jól érezhetjük magunkat. Adja Isten, hogy mi merjük a saját életünket így építeni, és a mi közösségünk életét is így építeni. Amen.